további kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is megrendezi a Katolikus Karitász adventi programjait. A Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű adventi segélyprogrammal támogatni tudják a rászoruló családokat a téli időszakban és az ünnepek alatt. Idén is több módon lehet csatlakozni az új évig tartó adománygyűjtéshez. Az Angyalbattyú ajándékgyűjtő akció keretében nehéz sorsú gyermekeknek készített ajándékcsomagokat fogadnak a Karitász országos gyűjtőpontjain. December 17-én este 8 órakor a Karitász nagyszabású karácsonyi koncertet rendez Budapesten a Szent István Bazilikában. A koncert teljes bevételét a rászoruló gyermekek fejlesztésére fordítja a szervezet. A Tárjátok ki a szíveteket karácsonyi segélyakciót online adományozással a www.karitász.hu oldalon, valamint a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal bárki támogathatja. Elfogadta az országgyűlés szerdán a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be. A nyugdíjasok 2026. februárjában a teljes összeg egynegyedét kapják meg. A képviselők a kormány előterjesztését egyhangulag 181 igen szavazattal támogatták. A jogszabály szerint a nyugdíjasok jövőre a február havi nyugdíjokon és a 13. havi nyugdíjon felül 14. havi nyugdíjat is kapnak, ennek összege a kifizetés első évében az ellátás 25%-a, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100%-át. A 14. havi nyugdíj a 13. havi nyugdíjjal megegyező módon annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban. 13. havi és 14. havi nyugdíjat a nyugellátásban részesülők, vagyis az öregségi nyugdíjasok, a hozzátartozói nyugellátásban részesülők és a szövetkezeti járadékosok kapnak. Súlyos közbiztonsági helyzetet idézett elő a migrációs válság Európában, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatornán. Bakondi György emlékeztetett, a közelmúltban Donald Trump amerikai elnök az Európai Unió nemzetbiztonsági stratégiájáról, és ezen belül az illegális migrációról úgy nyilatkozott, hogy Európa rosszul ítéli meg az illegális migrációval kapcsolatos helyzetet, rosszul kezeli azt, és ennek hatására olyan kulturális, közegészségügyi, közbiztonsági, szociális feszültségek keletkeznek, amelyek rövid és hosszú távon egyaránt súlyosan ellentétesek az európai emberek érdekeivel. Mint mondta, Magyarország több mint 10 éve kerítéssel védi déli határát az illegális migrációtól. Felidézte, 2015-ben mintegy 400 000 özönlöttek végig Magyarországon. Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot, egyetlen migránst sem fogad be, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a migrációs paktumról, azaz a migránsok elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást. A döntés legnagyobb veszélye, hogy ez a migrációs mechanizmus válsághelyzet esetén korlátlanul tenni lehetővé a migránsok elosztását, mutatott rá a miniszter. Magyarország azonban nem hajt végre migrációs paktumot. Egyetlen migráns sem fogad be, jelentette ki Gulyás Gergely. A termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatás kifizetése 2 ütemben meghaladja a 23 milliárd forintot. Így az ősz kezdete óta összesen több mint 32 milliárd forint célzott támogatás érkezett az ágazatban tevékenykedők munkájának segítésére, jelentette be Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán. mint hozzátette. Kiemelt cél a hazai tejtermelők és feldolgozók működésének stabilizálása, a magyar termékek piaci pozícióinak megerősítése és a tejágazat hosszú távú versenyképességének biztosítása a rendkívül nehéz európai piaci környezet ellenére is. Végül az időjárásról. Ritkul a köd, emellett nagyobb eséllyel a Dunántúl egyes részein és északon szakadozhat, helyenként csökkenhet a felhőzet. Szitálás, északkeleten helyenként gyenge eső is előfordulhat. Estétől a kevés felhős, derült részeken romlanak a látási viszonyok, köd képződik. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg a Dunántúlon. A hőmérséklet napközben 4 és 10 fok között változik, de ott, ahol kisüt a nap, ennél enyhébb lehet az idő. Híreket hallottak.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorló iskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji Fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji Fotócentrum Eger.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! December 11-én csütörtökön szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea és a technikai munkatársak Tompos Péter, valamint Somogyi Márton nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntésem a ragyogó napnak, legalább szíveinkben szort szét fényességed, és dicsérve légy Istenem minden művedért. Dicsérve légy Istenem isteni jóság egész valómért, mely a tiéd. Dicsérve légy Istenem mindazért, mit nekem adtál, de azért is, mit megtagadtál tőlem. Dicsérve légy Istenem mindenkiért, kik megajándékoznak szerető ragaszkodásukkal, és dicsérve légy mindazokért is, akiktől szenvednem kellett. Dicsérve légy Istenem a te összes bocsánatodért, melyet tőled nyerek egész életem folyamán. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Szent II. János Pál pápa fogalmazta meg a szeretetről. Szerintem egy személy szeretetére, különösen pedig az anya szeretetére a bizalom a legszebb válasz. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma az Árpádok ünneplik névnapjukat. Az Árpád régi magyar név, az árpa szó D-kicsinyítő képzős származéka. Isten éltesse sokáig minden kedves Árpád nevű hallgatónkat, gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi széppé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Első Damazusz pápára emlékezünk. Érdekességként megemlítem még azt, hogy ma van az UNICEF születésnapja, és ma van a hegyek nemzetközi napja, valamint az ENSZ világnapja is. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően újra meghallgathatják a múlt héten szombaton elhangzott reggeli beszélgetés című műsorunkat, amelynek elején a közelmúltban 55 éves korában elhunyt Kapin István görögkatolikus áldozópapra emlékezem egy korábbi riportommal. Majd ezt követően a boldog költő Harsányi Lajos címmel a Miskolci versbarátok körének irodalmi összeállítását szerkesztettem adásba. Következzen most műsorom rövid ajánlója, amelyben Kapin István atya beszél.
Tehát azért vagyunk mit papok, meg merünk dolgozó civilek, hogy tessenek velünk élni. Tessenek a szállásunkkal, melegségünkkel, otthonunkkal.
Vendégszeretetükkel.
Remélem, hogy az is van a szertartásainkkal, és bár jó lenne pihenni is olykor, de tényleg kívánom, hogy minél több ember tudjon itt egy megújult fiatalos szívvel majd hazatérni.
9 órakor híreket mondunk, majd kezdődik Segíthetünk című műsorunk. Az adásban bemutatjuk Baksi Lénárdot, Lénit, aki 2016-ban született, és 2022-ben diagnosztizáltak nála autizmust. Édesapjával, Ádámmal beszélget a szerkesztő, Molnár András. Például egy pozsonyi ős sejtkezelésről, aminek a finanszírozására nem mindennapi összefogás alakult, és alakul folyamatosan. Következzen most műsorunk rövid ajánlója.
Most úgy állunk, hogy a harmadikra, ami most januárban lesz, arra kényelmesen megvan a pénzünk, és a negyedikre már nem sok hiányzik ahhoz, hogy a negyedik kezelésre is meglegyen, úgyhogy még azt mondom, hogy körülbelül 2 millió forint az, ami az 5 kezeléshez kell, hogy meglegyen. Aztán majd nyilván a kórházzal egyeztetünk, hogy érdemes-e folytatni, hogy évente tartsunk-e ismétlő kezelést, vagy itt megállunk, ezt majd a jövő hozza. És amikor én létrehoztam ezt a csoportot, és elkezdtük a gyűjtést, akkor kiírtam, és ezt tartom is, hogy ha viszont több pénz gyűlne össze, és Léninek már nincsen rá szüksége a gyógykezeléshez, akkor a fennmaradó összeget az iskolájának ajánljuk fel.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaji frekvenciáján Kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól, amelyben egy könyvet ajánlunk figyelmükbe, melyet Mincenti Józsefről írt Balogh Margit. A műsor második felében pedig a 80 évvel ezelőtt indult Újember heti lap lesz a téma. Rövid ajánlunkban most Kuzmányi István főszerkesztő beszél.
Mind a mai napig jó magam, és szeretem azt, amikor kijön a nyomdából akár egy kiadványunk, egy könyv, akár az újság, akár az Adorémus, jó kézbe venni, akár az Adorémusnál maradva 14 ezer ember vásárolja meg ma, és tudjuk róla, hogy ezek úgymond feketeöves katolikusok, hiszen ez egy liturgikus kiadvány, a szentmiséken segít bennünket, vagy azon túl a liturgikus életünkbe, és azt látom, hogy minden kiadványunknak megvan a helye.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 9 órától Napról napra és Térkép című műsoraink szólnak, amelyben a Kerekudvar karizmatikus közösség vezetőjével, Lukácsiné Tábori Eleonórával beszélgetünk. Majd a műsor második felében Labbanc Attila kócs lesz a vendégünk, aki a fiatalok pályaválasztási nehézségeiről szól. Bejátszásunkban pedig arról beszél, hogy mivel segíthet a szülő gyermekének ebben a folyamatban.
És én úgy gondolom, hogy szülőként is az ebben a helyzetben a legfontosabb, hogy felmérjük, hogy az én gyerekem birtokol-e olyan motivációt, ami őt viszi valahova. Mert hogyha van az ő életében ilyen, és lehet, hogy az én szülői szempontom szerint az nem egy jó választás, amit ő szeretne csinálni, de hogyha ő teszem azt a sportban olyan jó, vagy ő az online tartalomkészítésben, vagy bármiben olyan lelkesen tud működni, ott érdemes lesz támogatni.
10 órától azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című adása, amelyben Béres Klárával, a Béres Alapítvány elnökével beszélget Sallai Éva. Következzen most a műsor rövid ajánlója.
rohan az idő, és nagyon nagy örömmel és szeretettel tudjuk évről évre elmondani, hogy azt a vállalást, amit mi egy társadalmi felelősségvállalásként fogalmaztunk meg kötelező elemként a vállalatunk működésében, ezt töretlenül teljesíteni tudjuk, és évről évre jelentős mennyiségű béres csepp adományt adunk a rászorulóknak. A hosszú évek tapasztalatain, a visszajelzések alapján azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon sokan várják ezt az adományt. Számunkra pedig ez egy rendkívül jó érzés, hogy tudjuk, akarjuk adni azt, ami másnak nagyon fontos.
10 óra 45 perc talán lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarnalleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését hallják. 11 órakor híreket mondunk, majd a keddi Mustármag című műsorunk szól. A Mustármag ifjúsági vezetőképzőt végzett, valamint a nyári római ifjúsági világtalálkozón részt vett fiatalok találkoztak november 29-én az egri ciszterci templomban. Műsorunkban ezen találkozó szentmiséjét idézzük fel. Következzen most az adás rövid ajánlója, amelyben Vizi János atya, ifjúsági referens beszél.
Azért látom most itt ennyi fiatalt itt a Ciszter templomban, hiszen kettő dolog is összehozta őket, összehozott bennünket. Az egyik, van egy római zarándokút utáni utótalálkozónk, hiszen olyan jól éreztük magunkat a Szent Városban, a Szent Atyával, jelen volt az Úr Jézus közöttünk, hogy elhatároztuk, hogy ezt a közösségi élményt nem szeretnénk csak egyetlen eseményként megélni, szeretnénk is jó lenne újra találkozni, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást, és itt még a Szent Évben most újra sikerült találkoznunk, és a Szent Mise után majd folytatjuk is együtt létünket a szemináriumban.
12:00-től megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Nemes Nagy Ágnes Fák című költeményét mondja el Havas Judit. Déli 12 órakor a harangszót követően úrangyalai imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangéliumi részlet hangzik el magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek, Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki első Szent Damazus pápa életéről beszél nekünk. Majd a folytatásban köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Árpádokat és a ma születésnapjukat ünneplőket, és fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát is. A 13 órai híreket követően pedig Hallgassuk Együtt című könnyű zenei válogatásunk szól Kónya Éva összeállításában. Nos, így hangzik mai műsorkínálatunk, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak itt a Szent István Rádióban. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok Önöknek!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek! A közelmúltban, 55 éves korában elhunyt Kapin István görögkatolikus áldozópap, aki 2016-ig a Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely és a Lelki Gyakorlatos és Zarándokház igazgatója volt. Az ő vezetősége alatt számtalanszor látogattunk el nemzeti kegyhelyünkre Tikovics Ernő kollégámmal. A helyszínen Kapin István atya mindig nagy vendégszeretettel fogadott minket. Az évek alatt jó néhány riportot is készítettünk velem. Ezen riportjaim közül választottam most egyet, amely az Emmanuel Zarándok Központ átadása után készült 2015-ben. Ezzel a riportommal emlékezem Kapin István atyára.
Egy teljesen új épületben ültünk le egymással beszélgetni, az Emmanuel Zarándok Központban, amely még jó néhány hónappal ezelőtt, amikor itt jártunk, szó szerint még csak alakuló félben volt, akkor került rá épp a tető. Most pedig már gyönyörű ez az új épület. Hogyan is valósulhatott meg ez az új létesítmény?
Amikor nyáron találkoztunk, én olyan hurra optimizmussal mutogattam a kedves szerkesztőknek az építkezést is, hogy kész leszünk télre. Nem mondom azt, hogy magam sem gondoltam volna, de azt gondoltam, hogy könnyű beszélni, úgyis elfelejtjük 3-4 hónap múlva. Adtuk át hivatalosan is az épületünket, egyházi és társadalmi vezetők és rengeteg hívő jelenlétében. Egy teljesen új épület, amely nagyon szép technikai megoldásokkal, viszont diszkrét és puritán vonalakat sugározva ékeskedik itt a templom térnek a déli oldalán. És azért is örülök, hogy elhangzott a kérdésben, hogy egy új épület, hogy ez úgy részben új, tehát mint az új ember a szentpári gondolatban, mert valóban teljesen új, viszont itt egy régi szociál óvoda épület volt, és itt égtelenkedett a hatalmas kéménytornyával a bazilika mellett, tehát egy nagyon csúnya dolgot sikerült nem lebontanunk, hanem ráépítenünk. Tehát ebben egy papként nagyon fontos lelki üzenetet látok, hogy tehát nem a múltat kell végképp eltörölni, hanem azt nem letagadva, abból épülve. Tehát megmaradtak a használható alapok, megmaradtak a téglafalak, és ebből született meg az a ház, amely most már zarándokházként nem csak a zarándokokat, hanem mindenkit, aki Mária Pulcsra látogat, indítatástól függetlenül.
A nevem elnevezése Emmanuel, és zarándok központként mutattam be. Miért ez lett a neve, és milyen feladatokat lát majd el ez a zarándok központ?
Hosszas kasztingolás volt a névkeresésben. Aztán arra rájöttünk, hogy majdnem minden nálunk Szent Miklósról vagy Szent Bazilról van elnevezve. Jó lenne kicsit eltérni, meg hát Pulcsnak valamiféle sajátos tartalmát is beleadni a névadásban. És egy karácsonyi ebéden püspökatyával is néhányan nyitottunk oda, hogy ugye a 300 éves évfordulóra készülünk, és hát a kegyhely leghíresebb építője az Olszowski Mánuel munkácsi püspök. És az ő neve Olszowski M. Mánuel, tehát Mihály Mánuel, de amikor kimondjuk az ő nevét, akkor ez mindig Olszowski Emmanuel. És akkor egy ilyen nagyon kedves áthajlással ugye az Immanuel, Emmanuel gondolat jött, és hát mi pedig ugye görögkatolikusok amúgy is a karácsonyi időszakban velünk az Istent köszönünk, és ez a ház pedig teljes mértékben a vendégszeretetével akarja közvetíteni, hogy velünk az Isten.
Mert hogy vendégházról is beszélünk, milyen funkciókat lát majd ez az épület?
Igen, tehát az zarándok az vendég, és tényleg ez a célunk, és egyre többször beszélünk erről, hogy szeretnénk, hogy még ha vendégként is érkezik valaki, pusztán vendégként, vagy turistaként, az a lényeg, hogy hogyan távozik. Tehát nem az a legfontosabb, hogy hogyan jön, hanem hogyan távozik. Én civil világban, ha el akarnám helyezni az épületünket, akkor egy ilyen látogatóközpont és rendezvényközpontnak nevezném el. Tehát az épületben található fogadótér, ahol filmet vetíthetünk, játszótér, szabadidős eszközök, de rengeteg szekcióterem van. Ez igen komoly igény van mostanában, amikor lelki gyakorlatok vannak, hogy a kis csoportos munkákat tudjuk folytatni. Viszont a lelki gyakorlatokon túl az ember élet eseményeit, amit főleg megszentel az egyház, annak szeretnénk az ünnepi részét megtartani. Tehát a keresztelők, esküvők, temetések utáni agapékat, összejöveteleket nagyon széles palettán, vagy tág helyiségekben itt meg lehet valósítani. Ehhez megvan az eszköztárunk, hiszen van a másik épületünkben melegkonyhánk, van vendéglátó személyzetünk, úgyhogy nyitottak vagyunk a család élet eseményeire. Aztán megszólítottuk már a környékben dolgozó, működő nagyobb cégeket, tehát céges rendezvényeknek, tréningeknek is helyet adunk, és már meg is történt. Egy országos mezőgazdasági szövetség már itt tartotta az éves egyik szakmai gyűlését, és hát képzeljük el, mi itt a Szent István rádiót hallgatók, akik azért az önben vallásos emberek vagyunk, hogy egy teljesen civil rendezvény a szónok Krisztus ikonnal a hátam mögött, és Mária képpel az oldalfalon lévő teremben ült. Én hiszek benne, hogy ez is misszió.
Megáldásra, megszentelésre került-e már az épület? Ugye az az elnevezése Emmanuel, velünk az Isten, valóban a jó Isten áldása rajta van-e már ezen az épületen?
Alig szárad meg még a püspök atyák által hintelt szentelt víz és a falra kent olaja az épületen. Maga a szentelés is a épületünknek a feladatáról üzen. Kocsis Fülöp püspök atyán kívül itt volt a miskolci püspökünk, a Tanász püspök atya is, ami igazán különleges és izgalmas volt, hogy itt volt a Máramaros szigeti román ajkú román görög katolikusoknak a püspöke. Tehát az épület eleve határon átnyúló program keretében született meg, tehát egy román-magyar közös pályázatból, és ez utal arra is, hogy nem csak egy ügyeskedés volt, hogy így lehetett az Unióból nyerni forrást, hanem valóban nyitottak vagyunk a környékben élő népek fogadására is.
A forrásokról szabad-e beszélnünk, számadatokról ejthetünk-e néhány szót, az emberek összefogásának eredménye és az adományok eredménye, valamint uniós pályázatok eredménye, mindaz, ami most itt körbevez bennünket?
Ejthetünk szót, kell is, tehát akkor van baj, ha nem lehet beszélni arról, hogy honnan van a fedezet. Itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határmenti vidéken az úgynevezett húrós programok azok, amelyek segítenek a turizmus fejlesztésében, illetve az épített örökségnek a javításában. Ezek uniós források, magyar állami kiegészítése, és természetesen kell még hozzá némi önerő. És itt a püspök atya beszédében is hangzott, hogy egyrészt az uniós forrás, illetve az elmúlt években gyerekézzel foghatóan megtapasztaltuk, hogy a magyar kormánynak különösen is odaadó van arra, hogy fejlődjön a kegyhelyünk, és nem feneketlen kútba teszi, hanem egy élő helybe. Ugye született meg az a rendelet, parlamenti határozat, amely a mindenkori kormányzat számára előírja, hogy különös tisztelettel és figyelemmel kövesse a kegyhelynek az életét. 220 millió forintba került az épület. Én szerintem csoda, hogy ebből ez az 1750 négyzetméter megszületett, úgyhogy mindenféle technikai felszerelése az korszerű, tehát lift van benne, akadálymentesítve van, kommunális helyiségek, vizes helyiségek. Szép, tényleg nem egy elrugaszkodott költségvetésű ez az épület.
Még magától nyíló ajtó is van.
Igen, ezzel majd a gyerekek fognak szerintem sokat játszani, hogy a fotocella hogyan működik. És hát ugye azon kívül pedig, hát van egy boltunk is, ezt sem kell szégyelni, és ez még kezdődő formában van. De ami fontos, a kávézóasztal már megvan. Egy olyan üzletet szeretnénk, amely kávézóval van kombinálva. Tehát akkor bejönnek a vendégek, és nem csak egyházi, hanem szép irodalmi könyveket is, és kiadványokat, művészeti termékeket is szeretnénk árusítani. Hungarikumokat, aztán bárki, aki innen külföldről vagy belföldről betért, tudjon vinni emléktárgyat, nem csak Mária Pócsolom, hanem Magyarországról is, és közben megijat egy finom kávét, vagy ijat egy bambit, és szép helyen ücsörög.
Átadásra és megszentelésre került az épület. Milyen feladatok, milyen közeljövőbeli rendezvények, események várnak most önökre, amitől már valóban megtelik élettel ez az épület?
Így most több helyiségünk van, és általában az történik, hogy egy napon akar öt csoport is jönni, és a maradék hat napon pedig senki sem. Most ezt a problémát meg tudjuk oldani, hiszen tudunk egy nap öt csoportot is párhuzamosan különböző termekben fogadni. 8 lakodalom már bejegyződött ide az épületünkbe, többek között a papnövendékeink, a cégben dolgozók, de teljesen külsős civil emberek is. Miután látták, hogy milyen szép dolog, akkor ide jöttük, hogy lakodalmat tartsanak. És hát itt lesz majd családcsodánk, amikor a családjainkat szeretnénk megszólítani szerte az országból, hiszen a következő építkezésünknek a neve az, hogy Családvár. Családvár, és az nagyjából akkorára fog elkészülni, és hát pedig a gyerek búcsúra, amikor szintén birtokba vehetik az épületet a gyerekek, akkor átadjuk a Noé bárkája névre keresztelendő játszóterünket.
Hát hogy hol lesznek ezek a Családvár és a Noé bárkája? Itt a közvetlen környezetben?
Igen, itt a templom előtti teret fogja a Családvár, az egy kifejezetten szarándok szállásokat tartalmazó épület lesz, illetve egy hatalmas kiállítóterem és múzeum. A játszótér pedig itt, ahol ülünk ennek az udvarnak a védettségében. Nagyon szép terv és ötlet született, hogy tehát a bárka, a hajónak a formájában alakítjuk ki a gyerekeknek a játszóhelyiségeit. Hát a bárkát azt nem kell bemutatnunk, hogy miért fontos az egyháznak, és hát ezek a figurák, állatfigurák lesznek a különböző rugós, ugrós, billegős alkalmatosságok.
Mondjuk el azért azt is a kedves hallgatóknak, hogy maga az épület nagyon szép és tág, de társul hozzá egy körbejárható erkélyrendszer, fogalmazhatok így, hiszen szinte teljesen körbejárhatjuk az erkélyen. az épületet kívülről.
Igen, majdnem egy fél kvadrum, tehát egy fél kerengő. Mind az emeleten, mind a földszinten ilyen boltíves árkád védett hely van. Kiválóan alkalmas, teg elmélkedve sétálni, első erről elbújni. Majdnem azt tudom mondani, hogy egy ilyen 1000-2000 fős rendezvényen, hogyha kitör az égindulás, földindulás, akkor itt mindenki elfér és el tudnak a vihar elől meg az eső elől bújni. Én szeretném, hogyha megtelne ez az árkád sor élettel, de asztalokat, székeket is, és ez a tér így most már nem csak a búcsús tér, hanem veszem észre, hogy itt a szomszéd településekből, akár városokból is átjönnek fiatalok, szerelmes párocskák, családok, mert egy védett zárt hely, és itt roppant szép most már minden épület, hogy itt épp szemben van velünk a nagyszentbazirendi nővéreknek a monostora, az is egy teljesen friss, megújult színben pompázik itt előttünk. Kolostor pedig már néhány évvel ezelőtt römbbe lett téve. Az is egy megnyugtató, szép látvány.
És ha már szolgáltatások, akkor örömmel újságolta nekünk, hogy megérkeztek a biciklik is, mert hogy még biciklizésre is lesz mód és lehetőség itt Máriapócson.
Igen, tehát megnyertük azt a pályázatot, amelyben 30 túrakerékpárt tudunk itt az épületben tartani, kölcsönzésre vagy használatra adni, és arról is próbálunk gondoskodni, hogy ennek a szabadon választott helyeit bővítsük, tehát nem csak a meglévő hagyományos kerékpárutak, hanem egy Boldogság útja névre keresztelt 13 kilométeres körút fogja a várost körbevenni, amely ez egy terepút, tehát nem aszfalt, de terepbiciklivel és gyalogosan kiváló. 8 Boldogságnak a 8 stációját meg fogjuk jelölni egy-egy ilyen szép fából készült pihenőhelyel, és ilyen elmélkedési pontokat adnánk meg a Boldogsághoz, nem csak a Szentírásból, hanem a világirodalom vagy nagy gondolkodók gyöngyszemeiből, hogy miképpen lehet a szegénységről, inkluzésről, könnyekről gondolkodni. És ez is milyen multifunkcionális lenne, tehát nem csak spirituális út, hanem itt nyugodtan lehet majd kerékpározni, akár kerékpár versenyt tartani, vagy futóverseny. És a jelenlegi terv szerint, ami már formálódik, fotós tábort szervezünk, akkor kórust, tehát énekes tábort, lenne egy klasszikus festő, aztán egy ikonfestő táborunk, lesz horgásztáborunk. Ezek mind megint szerintem komoly pasztorációs lehetőségek arra, hogy a fiataljaink közelebb előjönnek a Boldogsághoz.
Beszélgetésünk végén mit kívánhatok önöknek, hiszen szépen alakul, rendezetté válik Máriapócs, és valóban újabb és újabb létesítmények nőnek ki szó szerint a földből. Mi az, ami, hát mind amellett, hogy a jó Isten áldása legyen a munkájukon, ami még fontos önöknek?
Hát amit kívánhat nekünk az, hogy használjanak minket. Tehát a szónak a legnemesebb értelmében, hogy tehát azért vagyunk itt papok, meg velünk dolgozó civilek, hogy tessenek velünk élni. Tessenek a szállásunkkal, melegségünkkel, otthonunkkal.
Vendégszeretetükkel.
Remélem, hogy az is van a szertartásainkkal, és bár jó lenne pihenni is olykor, de tényleg kívánom, hogy minél több ember tudjon itt egy megújult fiatalos szívvel majd hazatérni.
Az elmúlt percekben Kapin István atyával beszélgettem, aki a közelmúltban 55 éves korában elhunyt. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Műsorunk folytatásában a Miskolci Versbarátok körének egyik műsorát szerkesztettem adásba, amelyben egy boldog papköltőről hallanak. A felvétel elején számtalan kérdést teszünk fel, hogy vajon kiről szól majd ez az előadás. De én már most megválaszolom a kedves hallgatóknak, hogy Harsányi Lajos papköltőnek állítunk emléket ebben az összeállításunkban. A felvételen velem együtt közreműködnek a Miskolci Versbarátok körének tagjai, Asztalos Julianna, Hortai Rita, Kovács Éva és Rajna Andrea. Nos, következzen akkor a boldog költő Harsányi Lajos című irodalmi összeállításunk.
Ki lehet ez a talányos költő, akit saját korában Sík Sándorral és Mécs Lászlóval egy magasságban emlegettek? Akinek művészi iránymutatója Ady Endre, ige hirdető szónoka Ruházka Ottokár volt,
aki a századfordulós katolikus irodalom megújításának úttörője volt.
Ki lehet az, aki festői szépséggel énekelte meg a Fertőtó és a Halság környéki tájat, aki a nádak szerelmesévé vált?
Ki az, aki megtalálta a legszorosabb kapcsolatot Isten és a magyar táj között?
Kire jellemző ez a gondolat? Azért merem magamat boldognak nevezni, mert a pap sohasem hasonlott meg bennem a költővel.
Te vagy a rendező, a szervező, ragyogtasd fel gyönyörű orcád, hadd villanjon le a világra, arcod tükréből, a mennyország.
Ez a könyörgés Harsányi Lajos papköltő tollából származik, aki a két világháború közötti korszak nagy papköltő triászának harmadik tagja volt, Sík Sándor és Mécs László mellett, ám az utókor a pályatársakhoz képest méltatlanul elfeledtem. A századfordulós katolikus irodalom megújulásának úttörője volt ő, pályatársa Sík Sándor, így jellemeztem. Egyszerre volt szakrálisan komoly és gyermekien kedves, hűvösen imponáló és ugyanakkor elragadóan meleg és közvetlen. A földi szépségek csodálója, az égi szféra áhítatos fürkészője volt ő. Verseit, írásait elsősorban mély hite jellemeztem.
Kezdetben volt az Isten, az Isten volt az Úr. Aztán jött a tűz, víz, az ég, a kék azúr. Majd jöttek a királyok, és azok lettek urak. Aztán elűzték őket, kiértve magjukat. És jött a felséges nép, és a nép lett az Úr. És jött a szent szabadság, és akkor az lett az Úr. Aztán jött a terror, és a terror lett az Úr. Aztán jött az énség, és az énség lett az Úr. Aztán jött a bőség, nem lett belőle Úr. Botorkált a megértés, nem lett belőle Úr. Aztán jött a bankár, és a bankár lett az Úr. Aztán jött a mammon, és a mammon lett az Úr. És véle jött a sátán, és most a sátán az Úr.
De elbukik a sátán, és nem lesz mindig Úr. És összedől a mammon, és nem lesz mindig Úr. Öngyilkos lesz a bankár, és nem lesz mindig Úr. És elmúlik az ínség, és nem lesz mindig Úr. És fölenged a terror, és nem lesz mindig Úr. És meghal a szabadság, és nem lesz mindig Úr. És megszelídül a nép, és nem lesz mindig Úr. Király nem akad senki, és nem lesz többet Úr. És ránk szakad a kék ég, és nem lesz többet Úr. És füsté lesz a tűz, víz, és nem lesz többet Úr. Kezdetben volt az Isten.
Az Isten volt az Úr.
És örökkön,
az Isten lesz az Úr.
Mit is tudhatunk még a múlt homályába veszett költőről? 1883. szeptember 29-én született Banán, egy 12 gyermekes család hetedik gyermekeként. Családjuk 1576-ban kapott nemességet és egy liliumot tartó oroszlános címert. A költő elődei között számos kántor, tanítót találunk. Apja, Harsányi József, Pozsonyban tanulta ki a szabó mesterséget, és feleségül vette a banai kántortanító falu szép leányát, egy szurok fekete hajú, ne felejtsd kék szemű hölgyet, ahogyan a korabeli írások idézik őt. A későbbi költő Lajos tanulmányait a banai és bábolnai falusi iskolák után a győri Bencés gimnáziumban folytatta. Majd életében ezután Esztergom és Győr következett.
Keresem az Istent, keresem. Sárga sivatagokban kutatom egyre lábanyomát. Nevére délen görnyed a pálma, s hozsannás szentelt hangot ad. Háve, zúgják az északi tölgyek, orgonák búgnak a tájon, palota kunyhó ablaka rezzen, ha magas nevét elkiáltom. Keresem, nevét látom beírva fába, kövekbe, romok hegyén. Mégis úgy érzem, a legjobb helyen, a szívek mélyén keresem én.
Sorozatunk előadásának nem véletlenül ő a mostani középpontja, hiszen érdekességként említem meg vele kapcsolatban, hogy már kapcsolatba került az Eukarisztikus Világkongresszussal, mégpedig olyan formában, hogy 1919-ben Bécsben rendezték meg akkoriban a világkongresszust, ahol magyar részről Prohászka Ottokárt kérték fel egy himnusz megírására. Ő pedig ezt a kérést Hassányi Lajosnak továbbította, akinek a tollából meg is született az Ária a titokzatos himnuszról című mű, ami végül be is került az akkori világkongresszus programjában. Nos, életében tehát ez az eukarisztikus élményből alakult ki a papi hivatása, és már egészen fiatalon kialakult ez a hivatás 15-16 éves korában. Az egyházi pompa, a látványos szertartások igézték meg, melyek szimbolikus költészetének egyik fő ihletforrásai lettek. Mindig jól tanult. 1907-ben szentelték pappá, Vajszkán, Monos Szent Miklóson, Rába Csanakon és Szanyban volt káplán. A nap király, vagyis az Isten rokonának tartotta magát. Az évek során költészete is megújult. Most őt idézem. Jelezni akarom mindenáron, hogy a megmerevedett, rozsdás katolikus költészet csónakját új vizekre akarom vinni. Új hajón, új vitorlákkal, új szelekkel, de a régi arany rakománnyal.
Súlyos román ívek alatt ülök. A füstös mécs aranytaréja reszket. A falon sápadt szentek hallgatóznak. S nehéz, sötét franciskán keresztek. A hűs ívek alatt szuette rácsok, mögöttük zord, szigortól éles arcom. Ilyetten rebben szeme, mély szememnek szárnya, ha egy-egy roppant bűn súgását hallom. És jönnek sorban meghajtott fejekkel, s gyónnak, hogy nálam megtisztuljanak. Aztán láthatatlan fényű glóriával eltűnnek a nehéz ívek alatt. Titoktól terhesen indulok haza, már ajzom lelkem háláját az égig, s otthon az Úr előtt, omló sejemben elkezdem az öröm piros misét.
Nekem sötét a köntösöm, fejemen töv is korona, de a láthatatlan titkos, égi nap királynak vagyok a rokona. Engem elbűvölt a világ, arca halálig megigézett, de szemeim e napra forgók mindig a nap királyra néznek. Kik csak a földet szeretik, akik nem hisznek a csodáknak, azon az én szép álomutamon sose járnak.
Életének történetét Bánhegyi Jób Bencés diák írta meg, aki művében a következőképpen fogalmazott. Gazdálkodni kezdett, állattartással is foglalkozott, 120 holdnyi plébániai földön, középen egy kis tanyával, istálóval, pajtával. Hassányi Rába Patonán is pap és költő maradt, akiben két élmény, a vallás és a természet is munkált, és akit megérintett a teremtett világ tiszta rendje, az élet muzsikája. Gondos gazda volt ő, aki szépítette otthonát, kertje maga volt a paradicsom. A világ és Isten megértésének kegyelmében részesült, oltár előtt hirdette és verseiben meg is írta mindezt. Költészetét a korabeli sajtó érthetetlennek, papköltőhöz illetlenül világiasnak tartottam. A 20. századi modern vallásos költészet képviselőjeként sokszor támadták kettős hivatásáért. Erről ő így ír. Amikor Vincenti József még veszprémi püspök korában meglátogatott, ő is azt kérdezte tőlem, hogyan férnek össze a múzsák a tehenekkel. Én pedig erre azt válaszoltam, a pálma lába is trágyában áll. A pap sohasem hasonlott meg benne a költővel.
Most el kell mondanom, mit eddig még nem mondhattam el én. De lefutott a legszebb holló csillag, már túljutottam életem terén. Elmondom hát, hogy zordon életemnek te voltál mindig égő csillaga, titok voltál, az egyetlen öröm, a tiszta szerelem maga. A szőke méhek már nevet dönögték gyermekkorom kék templom ablakán, úgy tündököltél életem egén, mint jégvert kert felett a hold talán. Ezüst tükör volt arcod, s benne néztem kis mongol arcomat naponta. Hajadat Isten, e roppant takács, a felkelő nap aranyából fonta. Ajka csodás szőlőszem, piros égkő, a lábaid alatt arany minden göröngy. A kisded Jézus úgy függ karjaidban, mint kagylóban a gyöngy. Sokat szenvedtem én, és árva népeme bajjóstájon egy ezred év óta. Az életmécsünk azért nem aludt ki, mert pisla lángját égi kezed óvta. A francia, a belga és a lengyel sok nagy bajában lábadhoz csúszott, de nem dicsérte senki neved úgy, mint a bakonyban a celli búcsúsok. Szeret a szél, a tenger és a Mont Blanc, szeret a dörgőr naprendszer az égben, de senki nem szerethet úgy tégedet, mint én és az én kis árva, rongyos népem.
Már felszentelt papként a Széchenyi, majd az Eszterházi családoknál volt nevelő és udvari káplán. Azonban hiába ismerte meg a pompát, Itáliát és a tengert, költészetének megrendíthetetlen örök fundamentuma maradt az ősi magyar táj. A magyar irodalom számára ő fedezte fel a nádi világ, a fertő és a hanság szépségét.
Egy szép napon az Úr hívatta angyalát. Eredj, szolgám, hamar, ugord a holdat át. Repülj a földre, hol oly rengeteg a kincs. Válasz olyat, minő talán a mennyben sincs. Királyi koronáról a legszebb égkövet, vagy mit a föld fia leghívebben követ. Az angyal elrepül, három nap oda volt. Lesték az angyalok, a csillagok, a hold. Az angyal összejárt sok országot hamar. A Tisza tájat is, hol szánt a kis magyar. Megnézte mind a föld szikrázó kincseit, páncélszekrényeket, hogy a kincs nincs-e itt. Minden világcsodát megnézett hirtelen. Meglelte a kincset idele. Örömsikollyal érkezett harmadnap az égbe. Búzapalászt és szőlőfürtöt tett az Úr elébe.
Csendesen folyik az ősi Tisza. Fekszünk a parton, kószta legények. Mesélünk halkan, nézzük a holdat, őrizzük a révet. Őst urán álom alszik a pusztán, hagdalokat sír a szellő, csillag esik. Haj, nézz oda, pajtás, messze nyugatról int a jövendő. Hív a fehér hold, integet arca, sajdul a szívünk vágyaktól égve, és felugorva a körhadó révtől, benyargalunk a csillagos éjbe. Haraggal kiállt a Tisza utánunk, hívogat vissza a vadlód a partra, de mi rohanunk messze csodákért, új örömért a cifra nyugatra. Ám ha elértük az aranyvárat, s kezdünk leszállni hóka paripánkról, tiszaparti bús legények előtt, a tündérkapu nagy dörrenve bezárul. Sápadt az arcunk, szikla az öklünk, keserű ajkunk mindent megátkoz. Spejparipánkra lassan felülve, nyargalunk vissza az ősi Tiszához.
Piros szemével elbűvölt a város, és igájába hajtott a fejem. Halvány rabként meghurcolt a sok utcán, sok ragyogó, sziporkás éjjelen. De egy hajnalban, valahonnan messze felzúgtak hirtelen a nádak, s vádolva mondták, íme, elfeledted a fertőmenti szűz hazádat. Illat lelkükkel úgy megsimogattak, hogy lelkemben most égnek a vádak, azóta sehol sincsen maradásom. Engem hazahívnak a nádok.
Királyi bíborként ölti magára fellegeit az októberi hold. A fecskék nagy csokatja régen elszállt. Csak pár elkésett vadmadár rikolt. A hűstiszánál fázva összenéznek, a térre itt maradt konokvadak. Egy vén halász a nád közt fölfülel, s most meghallja a lázongó hangokat. És mi? Kiált egy zöldszemű hiúz. Menjünk mi is, sír egy kivert öreb. És súgnak, búgnak egyre, hogy jutnának a szebb hazához ők is közelebb. És merre menjünk? Kérdi egy bagoly. Tud-e a dél nekünk is helyet adni? Éjszakában hirtelen megszólal egy hosszú, tompa, síri hang. Maradni. A vénhalász ijette, néz a vízre. Ki szólt? Kiáltja. S néz, merőn figyel. Csend. Némaság. A furcsa éj hangról távol, közel, sehol nincs semmi jel. Királyi bíborát most levetve a holdfelhőből lassan kiszáll. A Tisza mélyén hármas koporsóban tovább aluszik Attila király.
Költészetének legfőbb témái voltak a vallás, a papi hivatás, a természet, a hazaszeretet és az általános emberi érzések. A Máriás versek és a Nádi versek mellett harmadik vonulatként a magyarság élmény is hangot kapott műveiben.
Úgy látod, romba dőlt a régi ház, s elöntött a kivándorlási láz. El innen, mondod, vége itt az útnak, az új utak az óceánra futnak. Itt rongy a háló, a kötél laza, ahol a jó sors, ott van a haza. De egyik ősöd íjász volt a hadban, mikor a kun özönlött szakadatlan. Tatár elől a vértesben maradtál, török királynak janicsárt nem adtál. Tanyád felett vibrált a déli báb, s te álmodoztál. Ez volt a hibád. De két hazát, ha jöttek őszi esték, a gólyákkal te sohasem kerestél. A déli bábba nem haraphatsz éhen, de háborok, s arcomba fut a vérem, mert elvették, mi jusson volt, sajátom. Legény voltam bár mindenkor a gáton. Örömmel nézett rám a szép magas hold, az ősöm tegnap még kemény paraszt volt, a földé voltam, életben, halálban, s ha vert a sors verését, álltam, álltam. S most felsikolt a fűzfa ifjú lombja, füledbe kong a vén gulya kolombja, utánad szól a föld, a régi ház, a kék ne felejts, rád piríts, aláz, utánad dől a templom tömpe tornya, szemöldökét az ég is összevonja. Az én hitem kemény és rendületlen. Apám itt halt meg, én meg itt születtem. Vakon túrásért nem adok hegyet. Testvér, e földről én el nem megyek.
Azt akarom, hogy a nap mindenkire süssön, hogy ember embert soha többé arcul ne üssön.
Azt akarom, hogy a föld mindenkinek teremjen, hogy az ember embert láncon tartani ne merjen.
Azt akarom, kemény öklöm folyton azért dörömből, hogy mindenkinek jusson rész a felséges örömből.
Azt akarom, hogy minden ember ártatlan legyen, gyermekként sütkérezzen egy magas hegyen.
Azt akarom, mindnyájan hívott vendégek legyünk, Isten vendégei, piros gyümölcsöt és mézet együnk.
Azt akarom, békén ölelkezzék a föld és a tenger. Az Isten legyen Isten, az ember legyen ember.
A 40-es éveiben a költői és látnoki szelleme transzcendens mélységekbe és magasságokba hatol, megtalálva így a saját tündérvölgyét.
Engem az Úr ragadott el magához. Ő tette szent falástját vállaimra. Azóta látok minden titkot. Enyém az arany, tömjén és a mirha. Én nálam szebben senki nem dalolhat. Én nálam szebbet senki sose látott. Ó, ihletések szárnyas vízióim! A nagyvilág bámulni fog ti rátok.
Hasányi Lajost foglalkoztatta az az örök kérdés, hogy mi lesz a halál után, és hogy milyen lesz az út az Istenig. Erről így ír. A szem a mennyországban Istenen keresztül mindent lát, míg a kárhozott szeme teljesen megvakul. Az üdvözült füle hallja a világ minden Beethovenje, Bachja, Mozartja, Lisztje zenéjét, a kárhozott füle pedig szétdurran, mint a dob, melyet halálos ütés ér.
Szeretnék-e borús világban utoljára körülnézni még? Megízlelni a lángoló ősz érett gyümölcs ízét? Utamra elkísér egy lassú és ünnepélyes körmenet. Velem jönnek, akik a földön szerettek engemet. Kinyílnak itt-ott a kíváncsi pirosló ablakok. Megkérdik, e komor menettel hová is ballagok? Már nem felelek, csak megyek. S eltűnök, mint a kék hegyek. Barátaim, piros fákjákkal én már az ég felé megyek.
A holdnak mondtam, mész színű, a napnak aranytollú fácán, a szép szavak gyümölcseit kínáltam néktek égi tálcán. Szennyes szavakat sose írtam, a tolla mindig tiszta volt, mindig az ég ívén haladtam, mint a hold. De már a láthatár felé megyek, hanyatlik égi lángom, nem sok keresni valóm van e kerek világon. Isten örök szerelme lassan nyugalmat ad, megettem én már régen a kenyerem javát. A fegyveremet én soha nem adtam senkinek, nem tépte ki kezemből se nyár, se zord hideg. De elfáradtam én már, az élet szörnyen megvert. Istenem, hát kezedbe most leteszem a fegyvert.
Már készülődöm, Istenem, hogy hozzád menjek, hogy fölragyogjanak nekem a szem nem látta mennyek. A földön mindig nyugtalan s kíváncsi voltam. A mindenséget vágyom én te benned látni, holtam.
1959. november 2-án távozott betegségben meggyötört lelke a Napkirályi Birodalmában.
Ó, olvasó! Ha hullottál a könnyed és megremegtél titkos borzalommal, köszönd meg nékem ezt az imakönyvet. Az életem még nyárszakában pompáz, a kertemben díszborsók illatoznak, az élet szép, a föld nem síralomház. De bajós szemmel rettegem az estét, a felragyog a csillagos magasság, s rád gondolok ilyenkor, drága testvér. Rád gondolok, ki éppen most vívottán gyilkos tusádat fönt a szörnyű űrben, talán sikongva hívsz, erőid fogytán. Kívánom néked, álljanak melletted jó tetteid, mint vasövényű gárda, ne üljön tor a kárhozat feletted. Kívánom, hogy az óhajtott egekből 100 égi kar nyúljon feléd segítőn, s rémült fejed győzelmesen emelt föl. Kívánom néked lángra gyúlt örömmel, suhanj a ma boldog kapun keresztül, s egyesülj örökre az örökkel. S ha boldogít már örök égi játék, értem, itt tükröt tartottam elédbe, imádkozzál el egy győzelmes áfét.
Reméljük, hogy ez a kis összeállítás segít újra felfedezni Harsányi Lajos irodalmi munkásságát, aki még regényíróként is jelentőset alkotott, többek között Szent Imréről, Első Szent Lászlóról, Árpádházi Szent Erzsébetről szóló könyveivel. Bánhegyi Jób Győri Bencés diák ezt írta róla. Harsányi Lajos hisz a jóságban, szépségben, igazságban, szeretetben, bölcs ember és jó pap. Nem mennydörögni és átkozódni jött a világra, hanem áldani és szeretni. Ember volt. Az elmúlt percekben a Boldog Költő Harsányi Lajos című irodalmi összeállításunkat hallották, amelyben velem együtt közreműködtek a Miskolci Versbarátok körének tagjai Asztalos Julianna, Hortai Rita, Kovács Éva és Rajna Andrea. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet.